Én Majora Szidónia vagyok, vendégem pedig Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze, és a Magyar Evangéliumi Allianz Szövetség elnöke. Szeretettel köszöntelek, János!
Én is szeretettel köszöntelek, és köszönöm a meghívást.
Egy sorozat apropóján vagy a vendégünk, mert hogy pontosan 500 évvel ezelőtt, 2017-ben 500 évvel ezelőtt, tehát 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte a híres 95 tételét a Wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel útjára indította a reformáció mozgalmat, hitújító mozgalmat, és ennek az apropóján egy reformációs sorozatot indítottunk, ahol egy-egy adásban a vendégeinkkel a reformáció egy-egy központi kérdéséről beszélgetünk. A mai adásban is így lesz. Arra kértelek, hogy a szólamondásokról készülj, vagyis hogy erről beszélgessünk egymással, de mielőtt elkezdünk beszélgetni róluk, nyilván a fő kérdése mindenkinek az lesz, hogy mi ennek a relevanciája ma, 2017-ben, 500 évvel a reformáció után, hogy annó elhangzott néhány tanítás a reformációban. De mielőtt ide eljutunk, talán nézzük meg azt, hogy egyáltalán mik ezek a szólamondások. Esetleg van olyan hallgatónk, aki azt sem tudja, hogy most miről beszélgetünk. Ilyen 4 vagy 5, sőt már olyat is hallottam, hogy valaki 3 szólát hangsúlyoz vagy emel ki. Mi most azt beszéltük meg, hogy 4 szóla mentén fogunk beszélgetni, illetve elsősorban most a beszélgetésünkben különösen 2-ről. De mik is ezek a szólamondások?
Igen, hát aki nem ismeri a reformáció történetét, vagy nem tud latinul, én sem nagyon, csak minimálisan. Tudjuk, hogy itt, tehát latinul kezdted mondani ezt a megközelítést. Itt arról van szó, hogy egyrészt a reformáció a keresztény egyháznak létfeltétele, életfeltétele. Tehát ez nem köthető egyszerűen az 1517-es október 31-hez csupán, és nem lehet ezt mintegy megismételni, hanem az egyház akkor él, hogyha folyamatos megújulásban van. Ez nem is kérdés, és ez kezdettől fogva így volt, és az 1517-es reformáció előtt is voltak, így szoktuk mondani, például előreformátor, megújulási mozgalmak, tehát ez mindig volt, mindig van, pont azért, mert Isten az, aki a megújulást adja az egyháznak, és rá van szüksége mindenkinek. Na most ebben a különleges, izgalmas, érdekes folyamatban a 16. században, amikor az egyház lényegében mélypontra került, tehát nem is nullpontra látásom, véleményem szerint, hanem az egyház egy része, a vezetésnek is egy része mínuszban volt. Tehát olyan annyira megromlott az egyház központ, a római egyház vezetése, a papok ugye tudatlanok voltak, nagyon-nagyon sok visszaélés volt az egyházban, és többek között hát Luther is mindezeket felismerte, hiszem azt, hogy szent lelk által, és akkor kikristályosodtak azok az érzékeny, fontos pontok, amire azt mondták a reformátorok, hogy ezek a legfontosabb szempontok a megújulásban. Ebből nem engedhetünk. És ezért koncentráltak arra, csak hát erről mindegy kicsit kell valóban beszélnünk, lehet, hogy akkor lesz erre lehetőség itt a műsoron belül, hogy mit jelentenek pontosan ezek, hogy egyedül Krisztus, egyedül a hit, egyedül kegyelem és egyedül szentírás. Tehát itt alapvetően arra utalnak ezek a gondolatok, mondatok, hogy csak egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Juthatunk hitre, kaphatunk üdvösséget, örök életet, és ezt hit által, vagy kegyelem által, és a szentírás alapján. Tehát ezek ilyen értelemben eszközök, nem varázsszavak, meg nem receptek, de ezekben az érzékeny folyamatokban ezek a motivumok lettek a legfontosabbak.
Azért nagyon fontos, hogy a reformáció korában ezek a tanítások, amik megfogalmazódtak, nyilván valamivel szemben, vagy valamiből kiemelkedve fogalmazódtak meg egyfajta válaszként. Miért volt akkor ezeknek a tanításoknak ekkora relevanciája? Miért kellett ekkora hangsúlyt fektetni, hogy az ember üdvösségre, örök életre egyedül hitáltal juthat?
Igen, én úgy gondolom, hogy az egész kérdés szempontjából fontos az, hogy az egyház a konstantini fordulat után lényegében politikai, katonai és gazdasági hatalommá is vált. Ami aztán itt a mi korunkban az elmúlt 150-200 évben folyamatosan elvétetett az egyháztól, ez megint egy másik kérdés, de most gondoljunk a 16. századra, amikor a pápa úgymond a világ ura volt, tehát a pápa volt az, aki koronát adott mondjuk egy királynak, kinevezett. Tehát így is értelmezték, hogy Krisztus földi helytartója, Krisztus a király, Krisztus a világnak az uralkodója úgymond, és megbízza a pápát, hogy ő vezérelje, vezesse, nem is egyszerűen csak az egyházat, hanem hát a pápák ugye háborút indítottak éppen, vagy hát bármilyen más történetben benne voltak, és ez befolyásolta végig az egyház történetét. Tehát azért is lett annyira szomorú, traumatikus és véres is az egyház történelme. Pont például a reformáció után egy nemzedéknyi idővel a 30 éves háború és egyéb más háborúságok, vagy korábban előtte a keresztes háborúk, de ez megint egy mai időkig menő kérdés és téma, hogy ma és most hogyan van a vallások és a kultúrák közötti feszültség és a háború, de térjünk vissza erre az időszakra. Ettől lettek rendkívül izgalmas kérdések ezek, mert egyáltalán az nem fért bele a korabeli rendszerbe, hogy egy úgynevezett egyszerű szerzetes, egy teológiai tanár másképpen gondolkodjon, mint a hivatalos egyház. És a hivatalos egyház akkor már eltelt ugye másfél ezer év, egy túlburjánzó tanítási rendszert alakított ki, többek között ugye a Szentírás mellett kialakult egy hallatlan nagy feltételrendszer, a hagyományoknak a rendszere, azután a kegyelem tanítása mellett oda kerültek a jó cselekedetek, hogy mi mindent meg kell tenni egy embernek, mondjuk elzarándokolni Rómába, meg térden csúszni, meg fizetni a bűnbocsátó cédulákért, és főleg ez ellen lépett föl Luther, ez volt az apropója, hogy ő föllépett, hogy fölháborította azt, hogy nem lehet megfizetni pénzzel a bűnbocsánatot például, és a hit mellett túlzott nagy hangsúly került a cselekedetekre, tehát arra került a hangsúly, hogy fontos az, hogy hogyan élek, és milyen cselekedet, és a cselekedetek által lehet esetleg az üdvösségem, és hát Krisztus mellett aztán az hallatlan nagy csarnok, arcképcsarnok alakult ki az egyházon belül, a szenteknek a százai, és közbenjárók, és Mária, és más egyéb személyek, akik gyakorlatilag elhalványították Krisztusnak a személyét. Tehát ez valóban így van, ahogy te mondtad, hogy egy harci helyzetben, egy küzdelemben alakultak ki ezek a szempontok, hogy egyszer csak Szentlélek által megvilágosodva Luther és a munkatársai ezt kezdték hirdetni, hogy térjünk vissza ezekre a biztos pontokra, mert ezek egészen biztos pontjai a keresztény tanításnak, és ezek elégségesek ahhoz, hogy az ember üdvösségre megtérjen, új életet éljen, és örök életet kapjon.
Sőt, hogyha már a sola fide alapelvről vagy tanításról beszélünk, tehát, hogy egyedül hitáltal van az embernek üdvössége, akkor nem is csak a katolikus vonalt emelhetjük ki, hanem visszavinném most egy picit még akár a judaizmusra és a zsidóság tanítására, hogy a sok áldozatmutatásban is akár megláthatjuk ezt a fajta gondolatot, hogy az ember a bűneiért cselekedetekkel akar, hát vagy cselekedetek által akarja az ember kiváltani magát. Tehát nagyon régre nyúlik azért ez a gondolat vissza az emberiség történelmében és a különböző világvallásokban, és akkor nem csak a kereszténységről beszélhetünk, hanem épp így akár a judaizmusról, vagy bármelyik másik világvallásról, ahol megjelenik ez a gondolat, hogy nekem kell tennem valamit annak érdekében, hogy én üdvözüljek. Nekem jó cselekedetekkel kompenzálnom kell a bűneimet, a rossz dolgokat, amiket elkövetek. Ha Isten ellen vétkezem, akkor Isten felé, ha egy embertársam ellen vétkezem, akkor, vagy neki teszek rosszat, akkor felé. De hogy minden esetre én nagyon ősi dolognak látom ezt, az emberben látom magában ezt meggyökerezni, hogy cselekedetekkel akarjuk kiérdemelni, vagy kimunkálni a saját üdvösségünket.
Így van, meg is szoktuk állapítani ezt, hogy szoktunk erről beszélni, hogy nincs több ilyen hit, ilyen lehetőség, ilyen ajándék, amit Krisztusban kapott az ember, az emberiség, hogy itt Isten maga lép az emberhez, ő maga dönti el. Az igében így van, hogy ő békéltette meg magával a világot. Tehát nem a mi, valóban nem a mi áldozatunk, nem a mi cselekedetek. Nos, erről azért nagyon fontos beszélni, mert ez a dolog a kereszténységet újra és újra megkísérti. És ezért beszélünk arról, hogy újra és újra megújulásra van szükségünk, ezt Lutherék így mondták, hogy naponkénti megtérés, naponkénti megújul. Tehát van egy alapvető újjászületés, megtérés, és aztán naponként a keresztséggel kapcsolatosan is ezt tanított, hogy naponként a bűnnel meg kell harcolnunk, és újra víz alá kell, hogy kerüljön a bűnös természetünk, vagy az óemberünk. Ő maga mondta szellemesen, hogy a keresztségben víz alá került az óember, de megtanult úszni, tehát elég eleven tud lenni, és kérdezték tőle, hogy ez meddig tart, és ő azt mondta, az utolsó kapavágással tűnik el a bűn, tehát itt a temetésünkre gondolt, hogy a sírig menő küzdelem is harc ez, na de hát ezt nem magunk vívjuk, hanem Krisztussal, Krisztus által, tehát ez még az evangéliumi, nemhogy még, hanem az evangéliumi kereszténységet is megkísérti ez a bizonyos antropocentrikus, emberközpontú gondolkodás, hogy én keresem Istent, én hiszek benne, én találtam meg, én keresztelkedek meg, én cselekszem, én szolgálok, én, és nincs benne az a lényeges evangéliumi felismerés, hogy ő az, aki minket megálmodott egyáltalán, megteremtett, az igében így olvassuk, hogy már édesanyánk méhében látta formálódó testünket, csontjainkat, sőt, Jeremiásnak egyenesen ezt mondja Isten, hogy mielőtt megformáltalak az anyaméhében, már ismertelek és akartalak, döntöttem melletted, és aztán ő keres minket, ő talál ránk, ő adja a hitet. Tehát ez volt Luther életében is egy óriási élmény és tapasztalat, hogy egy nagyon-nagyon komoly ember volt, és komolyan vette a bűneit, és komolyan vette azt a kérdést, hogy ha valami nem történik az életében, akkor a bűnei miatt ő elpusztul, el fog kárhozni. És hosszú-hosszú időn keresztül becsületesen kereste úgymond az Istent, és ez egy szép dolog, de kilátástalan dolog. Tehát nem tudjuk, nincs olyan létra, amivel elérhetnénk az eget, hanem az evangéliumi kereszténység lényegében erről szól, és a reformáció felismerése ez volt, hogy ő az, aki átszakítja az eget, tehát Krisztus az, van is egy ilyen ige az Ószövetségben, hogy bárcsak átszakítanád az eget, mondja az ember, mondja az embervilág, a vallások világa is, és ezért mi sok mindent szeretnénk tenni, ostromoljuk tulajdonképpen az eget, különböző cselekedeteinkkel, imáinkkal, meditációnkkal. Egyenesen ugye vannak olyan vallások, amelyek arról beszélnek, hogy akár több százszor vagy több ezerszer testet kell öltenünk, amire majd valamikor az Istenség, vagy Krisna, vagy nem tudom ki elé kerülünk és kerülhetünk, és ezért valami óriási ajándék, óriási kincs az, hogy ő az, aki átszakította eget, ő az, aki testet öltött, eljött közénk, elérhetővé tette magát, és ő kezdi a kommunikációt mindig. Ő az, aki a hitet adja, ő az, aki sőt, gondoljunk a golgotai áldozatára, tehát a kereszten ő meghalt mindenkiért, és lényegében Isten ő általa megbékértette magával a világot, a bűnbocsánat, az örök élet mindenki számára készen van. Az egy kész ajándék, tehát nem kell azt kiizzadnunk, ez ugyanolyan, mint a felekezetek közötti egység is, az készen van, az Krisztusban megvan, tehát ezt nem kell kitalálnunk, azt át kell vennünk, át lehet vennünk, és ezért nagy felszabadulás, felszabadítási lehetőség ez, amit mi a reformációban, az evangéliumban megkapunk, megkaphatunk.
Azt mondja a sola fide alapelv, hogy ugye nem cselekedetekért, vagy nem a cselekedetek érdeméért és érdeméből van üdvösségünk, hanem hitből. De miben kell hinnünk pontosan? Mi az a hit, ami üdvözít?
Én szerintem, én úgy gondolom, hogy abban a hitben kell hinnünk, hogy Krisztus hisz bennünk. Ezt egy kicsit szeretném megmagyarázni. Tehát, mert
kérlek, itt tedd meg nekünk, mert ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy miben is kell pontosan hinni az pontosan embernek. Hát azért ez egy óriási dolog, nem mindegy, hogy a Mikulásban hiszek, vagy az emberi jóságban is hihet valaki.
Hát pont ezt akartam mondani, hogy önmagában.
Nagyon sok mindenben, igen. Tehát ezt nagyon fontosnak érzem, hogy elmondjuk, hogy pontosan mi is az az egyedül üdvözítő hit, amiben hinnünk kell.
Én úgy gondolom, hogy önmagában a hit az bizony nem érték, tehát a legnagyobb marhaságokban is lehet hinni.
Pontosan.
Komolyan oda teszik magukat az emberek, még a keresztény kultúrkörökben is vannak olyan közösségek, akik akár például tömeges öngyilkosságot kíséreltek, vagy követtek el egy-egy prédikátor hatására, és hittel, és oda tették magukat. Ez azért egy érzékeny kérdés, mert a hitre való alkalmasságunk, képességünk azért Istentől van, és hit nélkül nem tudunk élni, és mindenki keresi. Luther például ezt így mondta, ha már reformációról van szó, hogy ha tudni akarod, hogy mi a te Istened, az a te Istened, amin a szíved csüng. Így kifejezetten így mondta. És a szívünk valamin csüngeni akar. Ha nem csüng semmin, ha nem koncentrál semmire, akkor az már a maga az öngyilkosság, egy önfeladás, akkor azok az emberek mély depresszió vannak, és úgy érzik, hogy semmilyen értelme nincsen az életüknek, de ha csüngök valamit a motoromon, vagy az unokámon, vagy a sporton, vagy bármi máson, akkor az az én Istenem, és az tölt be engem. De ezek önmagukban természetesen nem helytelen és nem rossz dolgok, csak Krisztuson kell, hogy csüngjön, úgymond a szívünk, ő hozzá kell, hogy kapcsolódjon, hiszen ő magára nézve teremtett minket az Isten, és a vele való kapcsolatban éljük meg az emberségünket. Tehát, hogy milyen hitről van itt szó, én úgy gondolom, hogy arról a hitről, amit tényleg ajándékba kapunk. Tehát ezt kapni lehet, ezt nem kiizzadni, kimeditálni, kierőltetni lehet magunkból, hogy csak higgyél nagyon, és aztán... Tehát szokták erre példaként mondani, hogy Jézus is azt mondja, hogy valakinek, hogy a te hited megtartott, ha valakit mondjuk meggyógyítat. És akkor sokan, én úgy gondolom, félreértik, hogy ha nem gyógyulok meg, vagy nem történnek körülöttem, nem tér meg mondjuk a testvérem, vagy a mennyasszonyom, vagy van, akkor nem hittem eléggé.
Igen.
Természetesen...
Vagy nem jóféleképpen hittem.
Igen. Erről is lehet gondolkodni, hiszen az, amit én magam megtehetek, hát azt tegyem meg természetesen. Próbáljak meg újulásban, megtérésben, én rendezzem Istennel, emberrel a kapcsolataimat. De a keresztény hit nem erről szól, hogy én mit tudok produkálni, hanem a keresztény hit az, hogy ő maga felajánlja a vele való élő személyes kapcsolatot. Ilyen értelemben mondom, hogy ő hisz bennünk, tehát, hogy lesz a kutyából szalonna, lesz az élettelen kőből fiú, lesz a halottból élő. Tehát lényegében minden élőhitű keresztény el tudja mondani, hogy halott voltam, de élek. Vagy vak voltam, de most látok. Miért? Mert ő rám talált, megszólított, és felajánlotta vele való közösségét. Tehát azért tudunk hinni benne, tehát tudtak a korabeli emberek is Jézusban például hinni, és mondta Jézus, hogy te hited megtart, hát mert Jézus jelen volt. Tehát ő megérkezett, ő elérkezett, neki volt egy olyan kisugárzása, olyan hatása az ő szavainak, hogy ez maga generálta, és ajándékozta, generálta hitet az emberekben, és ajándékozta meg őket ezzel. Ezzel kapcsolatosan még hadd utaljak a tékozló fiú példázatára, hogy ott is ezen van a hangsúly. És ez a példázat nagyon jól kifejezi a különböző irányzatoknak a hozzáállását, akár a 16. századi egyház, vagy a mai egyház egy részének a hozzáállását, amikor a fiú megtérésére teszi a hangsúlyt, aki ugye elhagyja az atyai házat, kikéri a vagyon, tönkretesz mindent, eldorbézol mindent, és aztán elfogy az ennivalója, és elkezd haza kolbászolni, haza megy, és mintegy megtér. Nem erről szól a dolog, hanem az atyai házról szól, arról, hogy van atya, akiből kiszakadt a fiú ugyan, az atya őt el is engedte, de az atyai ház emléke, kisugárzása az, amely hat a fiúra ott a vájú mellett, és visszaemlékezik arra, hogy de hát van valami egészen máshol, és ez, lényegében az atyai ház kisugárzó szeretete az, amely őt lábra állítja már a vájúnál is, és amikor közeledik a házhoz, mert szokták azt mondani, hogy közeledjetek Istenhez, közeledni fog hozzátok, de ebben a közeledésben mi nem vagyunk magunkra hagyva. Tehát nem tudnánk közeledni, hogyha ő nem lenne, ha ő nem hívna, ha az ő országa, az ő atyai háza szeretete, szíve nem sugározna ki egészen a poklok mélyére is, a minuszokban lévő emberek számára is. És a tékozó fiú történetében ez a csodálatos, a fokozódó pozitív meglepetés sorozat, ami éri ezt a hazafelé vánszorgó fiút, hogy az apja áll a kapuba, megvárja, meglátja, eléfut, átöleli, megcsókolja, és hazahívja, és asztalt terít számára. Tehát ez az, ami minket megtérít. Na most ez volt Luther alapélménye is. Az ő nagy küzdelmeiben, harcaiban, amikor el volt keseredve teljesen a saját lelki-szellemi állapota miatt, bűnös állapota miatt, hogy egyszer csak Szentlélek által megvilágosodott a római levél alapján, hogy az igaz ember, az Isten gyermek, az Isten embere hit által, hitből él, de ezt nem maga produkálja, hanem ezt ajándékba kapjuk Istentől, és ez egy személyes közösség, ez egy csodálatos ajándék az Istentől, ami, tehát az én megtérési igém is valami hasonló, szintén a római levélből, hogy ki árat az Isten szeretete, ami szívünkbe a Szentlélek által. Hát ezt mi nem tudjuk produkálni, hogy egyszerűen ki árad az Istenből jövő szeretet, ami szívünk, személyiségünk központjába a Szentlélek által. És ekkor villan föl a fény, a világosság, és ekkor látom meg az akadályokat, látom meg, hogy mi a lényeges, és mi nem lényeges.
Most az jutott eszembe, hogy hallgattalak, hogy mennyire nem egymásnak ellentmondó dolog a hit és a cselekedet. Eszembe jutott, ahogy hallgattalak, ez, hogy megváltozik az ember. Tehát kvázi az óemberből új ember lesz. Ugye szoktok ezt használni a keresztény zsargonban. Hogyha valaki olvassa Luthernek a prédikációit például, de én most mondhatnám az angol reformátoroknak az írásait is, akkor ugyanezt fogja meglátni, vagy olvashatja ki belőlük, ha figyelmesen értőn olvas, hogy Luther sem, és a későbbi reformátorok sem vetették el a cselekedeteket, hanem inkább azt mondták, hogy ez a két dolog kéz a kézben együtt jár. Mert ha én igaz hitre jutok, akkor az én megváltozott életem az bizonság lesz másoknak. A cselekedeteimből, tehát kifelé az, hogy nekem van egy benső hitem, hogy bennem Isten szent lelke dolgozik, és változást ért el, az Isten felé egy belső megigazulás, de a világ felé az én cselekedeteimen keresztül fog megnyilvánulni. Tehát a feléjük való, a világ számára a hitemnek a bizonysága, a jele, az a cselekedetem, hogy élek, hogy megváltozott-e valóban az életem. És mondhatjuk azt, hogy, tehát mondhatja bárki azt, hogy ó, én keresztény lettem, na de hát, hogyha nem látszik az életén, mert ugyanúgy él, mint azelőtt, akkor kérdés, hogy milyen hitre jutott ő. Tehát én inkább úgy látom, hogy Luther is és a reformátorok is kéz a kézben látják ezt a két dolgot, együtt jár a hit a cselekedetekkel, hogy az én hitem az szükségszerűen jó cselekedetekre fog engem indítani, arra fog indítani, hogy a fele barátomat megsegítsek, hogy neki önzetlenül mindenféle érdek vagy saját haszonra való tekintet nélkül jót tegyek, hogy őt felemeljem, megsegítsem, és ebből fogja meglátni a világ, hogy nekem tényleg hitem van, vagy milyen hitem van.
Ez így van, valóban így van, sőt, Jézus szoktuk idézni, amikor tőle is tanácsot kérnek, hogy kire lehet hallgatni, kire nem, és ő azt mondta, hogy gyümölcsekről ismeritek meg őket, tehát ez a gyümölcs, vagy amikor beszél az utolsó ítéletről, hozza azt a példát, hogy megtettétek egymással ezeket a cselekedeteket. Na most ez megint csak sokan félreértik, és azt hiszik, hogy akkor a cselekedetek alapján leszünk megítélve. Nem, hanem amikor elolvasom a szeretet himnuszt például Pál apostoltól, vagy elolvasom a hegyi beszédet, amiben Jézus például az ellenség szeretetről beszél, hogy áldjuk a minket átkozókat, akkor fölkiáltok, hogy Uram, ez nekem nem megy. Egyszerűen nem megy. Én nem akarom ezt eljátszani. Tehát ezzel mondom, vigyázni kell, hogy az evangéliumi kereszténységben is megjelenik ez a törvény, a törvényeskedés, hogy akkor hogy azt gondolom, hogy a szeretet himnusz, mondjuk, vagy a jézusi tanítás, a hegyi beszéd, akkor az valami szuper törvény lesz. Hát a sima törvényt sem tudom teljesíteni, nem hogy azt, hogy az ellenséget teljes szívemből mondjuk áldjam. Tehát és ezért újra Krisztushoz menekülök, odaborulok, és azt mondom neki, hogy Uram, nem megy. Növeld az én hitemet. Növeld az én szeretetemet, hogy veled legyek élő kapcsolatban, mert akkor van sanszom. Tehát ez számtalanszor, hát most én is szórakozok a 30-40 éve a házasságban, szoktuk mondani viccesen, és tudom, hogy miről beszélek, hogy a keresztény hívő emberek is elfáradnak, megfáradnak, türelmetlenekké válnak, és csak a Szent Lélek az, aki kijózanít minket, szól hozzánk, segítséget ad, hogy ad erőt, hogy most pedig vége a vitatkozásnak, veszekedésnek, kifújod magad, és odalépsz a feleségedhez, és józanul bocsánatot kérsz. Mert meglátod az Isten szorongató szeretete közegében, hogy ez így nem jó. Egyébként meg a legrosszabb dolgainkat is megmagyarázzuk, és hitelesíteni próbáljuk. Tehát én számomra marad ez a négy kifejezés, hogy egyedül Krisztus, hit, kegyelem és szentírás, mert minden ebből következik. Tehát számomra, tehát az még félreérthető ez a megfogalmazás, hogy a hit és a cselekedetek kézenfogva járnak. Nem, én legyek hívő ember, és hogyha a hitem tényleg rendeződik Istennel, akkor az egyszerűen terem a gyümölcs, és a fa az nem kezd agyalni ezen, hogy hány szilva legyen rajtam, meg mennyi, meg egyszerűen termi ezeket a gyümölcsöket, és az emberek elkapják, lenyelik, és életté válik a szilvafának a lényege a másiknak az életében, testében. Ez így nagyon fontos, de ezért kell a közösség. Ezért kell a Golgota gyülekezetben is látom a különböző munkágakat, hogy az Krisztus szeretetéből fakadóan ti is, meg a más közösségekben is ezt látom, kinyílunk és lépünk a mínuszban lévők felé, a bajban lévők, a betegek felé, de ez azért, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. És tanuljuk ezt egymástól. Tehát a közösségnek ezért van jelentőség, mert hallom a másiknak a tanúságtételét, látom, hogy Krisztus hogyan munkálkodik, jár kell a világban, gyülekezetben és a világban egyaránt, mert ezt tanulni is lehet. Tehát mert a keresztény közösségek egy részében megvan arra a kísértés, hogy a tagokat kiskorúsítják. Tehát erős a kifejezés, de mintha szopós malacok lennének a gyülekezeti tagok, és van egy X meg Y néni vagy bácsi, vagy van, és a jó fizetés, és a kette tanítja újra és újra. Csodálatos tanítások, táplálék, felvétel van, és akkor van, aki azt hiszi, hogy ez a gyakorló kereszténység, hogy megyek a gyülekezetbe, imaházba, hallgatom, kicsit tejelek, dobok a persejbe, vagy valami, és akkor ez gyakorló. Nem igaz, hanem mi mindnyájan keresztények vagyunk, krisztusiak vagyunk, és tanulunk egymástól, de a jó vezetés arról szól, gyülekezet vezetés, hogy hogyan segíthetjük egymást a szolgálatban, hogyan találhatják meg a adottságok alapján, vagy az Istentől kapott karizmák alapján a különböző szolgálatokat a tagok, és akkor ezek a gyülekezetek kisugárzóak a környezetük számára.
Pál apostolnak egy másik tanítását fogom most idézni, ami a Sola Fide alapelv után elvezet minket egy másik, már emlegetett is nyilván ezzel szorosan összefüggő tanításhoz, a Sola Gratia, az egyedül kegyelem által van üdvösségünk reformátori tanításához. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
Így van. Tulajdonképpen most elmondtad a reformáció lényegét, tehát a reformátorok se a kisújjukból vették ki ezeket, hanem az igéből, az igét ismerték föl, csak arról van szó, hogy a Biblia is, majd beszélünk ugye a Szentírásról is, egy betű halmaz a Szentlélek nélkül. A Szentírás maga mondja saját magára is, hogy a betű öl, tehát nem a kommunista kiáltvány, vagy valami ókori keleti istentelen vagy pogány iratról van szó, hanem az Isten igéje is ölhet, hogyha, tehát a betű öl, és a lélek az, a Szent Lélek, Isten lelke az, aki megeleveníti mindezeket, mert a Biblia azért nagyon nagy könyv, tehát 1000 éven keresztül írod, rengeteg minden van benne, és ezért van szükség egyrészt ugye a Szent Lélek megvilágosító munkájára, és a közösségre, ahol mi tanítás, egészséges tanítást kaphatunk mindezekről, mert akkor meglátjuk a prioritást, megláthatjuk a sorrendeket, mert sok-sok jó szándékú keresztény közösség, hát az ő Bibliájában is ott van, hogy kegyelem, de nem éli meg, nem érti. Tehát a kegyelemből is például törvény válik, törvényessé válik a kegyelem. És akkor azt hiszük, hogy ez valami 50-50 dolog, valami üzlet az Istennel, hogy ő adja a kegyelmet, én adom a hitemet, és akkor úgy rendben vagyunk valahogy. Nem igaz, mert az egész létünk egy csoda, egy egész létezésünk, egy ajándék, a teremtésnek az ajándéka, és a keresztényét az meg egy újjáteremtés. Na tehát honnan teremt minket? A lelki-szellemi halálból. Ugye Pál apostol azt írja, hogy Efezusi levélben, hogy halottak voltatok bűneitek miatt. Tehát lehet, hogy valaki szupermódon él, és egy kívülről egy sikeres ember, de lényegében gondoljunk a bibliai Zákeusra, hát őnek is valószínűleg jól ment az üzlet, és fantasztikus háza lehetett, meg felszerelés, meg egyéb dolgok, de a lelke szelleme belül halott volt, és ezért mondja Jézus, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Tehát eddig is élt Zákeus, de Krisztus által akkor üdvösséget kapott.
Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Ugye mi ez a kegyelem, ami által üdvösségünk van? Ez egy nehéz fogalom ma szerintem, nem tudom, hogy mennyire értesz velem egyet. Nyilván Istennel kötjük össze, hogy Isten, mint valami bíró, megkegyelmez, tehát én ebben a fogalomban már érzem ezt, Istennek ezt az emberi elképzelést, hogy Istent mint bíró jelenítjük meg, aki ítélkezik fölöttünk, és némelyikünk fölött megkegyelmez. Mi minden van a kegyelem fogalma mögött?
Igen. Én úgy gondolom, hogy a mai ember is ezt megérti, megértheti. Mondjuk 2 héttel ezelőtt engem 16. kerületben megállított a rendőr. Egy meredekebb előzésem volt, és éreztem, hogy olyan határeset ez az egész. És elmondta a rendőr, hogy 4 dologban hibáztam és vétkeztem. És tulajdonképpen egy aktív sofőrnek, mint én is vagyok, munkaeszközöm az autó, hogy nagy büntetés kapjak, vagy netán bevonják egy időre a jogosítványt, az egy komoly büntetés lenne, és egy beszélgetés révén a rendőr azt mondta, hogy én most figyelmeztettem magát, és elengedem. Tehát tulajdonképpen meg kellett, hogy büntessen, de elengedett. Hát akkor ez nekem ilyen értelemben kegyelem. De hát sokkal keményebb ügyekről van szó, gondoljunk csak Wittner Máriára mondjuk, aki többször elmondta, hogy ugye fiatalánként letartóztatták 56 után, és halálra ítélték. Azt hiszem valami 10 évig volt síralom zárkában, tehát ő bármikor, bármelyik pillanatban nyílhatott volna a zárkajtó, akár hajnalban, vagy akár mikor, és azonnal viszik akasztani. Azonnal viszik akasztani. Ezt így csinálták akkor. Sőt, ezek az őrök még gumicipőben is jártak, hogy a cella lakó ne is halljon semmit, csak arra nyílik az ajtó, hogy visznek kivégezni. És amikor arra nyílik az ajtó, hogy mehetsz haza, akkor az ember szerintem soha nem felejti el, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. De ez azért nehéz kérdés, mert Wittner Mária látásunk szerint ártatlan volt letartóztatva, de az Istennel összefüggésben a kegyelemről, ha beszélünk, ez az, hogy szerintem, ami nem jár az embernek, tehát ami nem természetes, ami nem normális dolog. Tehát az emberek is érzik, hogy rendnek kell lenni. Tehát a keresztben, a közlekedésben, a munkahelyen, és mi is, hát hányan tiltakoznánk és tiltakozunk az ellen, hogyha a bűnösök mint mondjuk megúszszák. Hát ma is teli van ilyen ügyekkel a társadalom, hogy korrupcióval megvádolnak valakit, és az emberek igazságérzetét rettentően tudja bántani az, hogyha valaki nem kap büntetést, mert akkor kibillenünk a rendből.
Uh-huh. Vagy ha nem a kellő büntetést kapja.
Vagy ha nem a kellőt. Többször jártam a moldvai csángoknál, és ott is megéreztem ezt az évszázadokon keresztül működő rendet a faluban, vagy a székelyek között. Ők csak annyit mondják, hogy ez nincs így rendben. És azt a rendet helyre kell állítani. Mondok egy példát, elmondta nekem egy csángó ember ott Moldvában, hogy például ha faluban egy fiú vagy egy férfi nem bírt magával, ő volt a falu bikája, ez annyit jelentett, hogy bekavart házasságokba, szerelmekbe, és összefogtak asszonyok, akár 8-10, és éjszaka megverték ezt a férfit. Tehát próbálták helyreállítani a rendet. Uh-huh. És ezt azért hangsúlyozom, azért mondom, mert a kegyelem az végsősorban egy igazságtalan dolog. Tehát nem szabadna megkegyelmeznünk végül is a bűnösnek. Sőt, a Biblia maga ezt tanítja, hogy a bűn következménye a büntetés, és legyünk józanok, mert utolérnek minket a bűneink, és aztán mindenki, akár hisszük, akár nem, de Krisztus ítélő széke előtt megállunk, és számot kell adnunk az egész életünkről, sőt, egyenesen odáig megy a Szentírás, hogy még a szavainkról is, a gondolatainkról is mindenki felelni
fog Isten
előtt. És maga
halál is a bűn zsoldja, ezt is
pontosan,
írja a Szentírás,
van,
tehát nem csak büntetés, hanem még egyenesen a halál is épp a bűnnek a következménye.
Így van. Tehát amikor a kegyelemről beszélünk, nagyon fontos azt megállapítani, hogy hát nem egy egyszerű történet ez, nem egy ilyen kis megható, vallásos délután átélünk valami kis élményt, hanem ez egy nagyon súlyos dolog, mert egyik oldalról kimondja az Isten igéje, Isten maga, hogy a bűn azért hordja magában a büntetést, mert egy káros dolog a gyerekeknek, amikor a 10 parancsolatról tanítottam őket, és beszélgettünk erről, mindegy parancsolat után megkérdeztem, hogy miért ne? Tehát ott van, hogy ne lopj, hát miért ne? És ők maguk jöttek rá, hogy a bűn az, aminek mindig valami rossz következménye van. Tehát nem valami életidegen módon találta ki Isten szuverén módon, hogy ő szívesen büntetne minket ezért, azért, amazért, hanem ezt meg kell látni, hogy a bűnnek káros következményei vannak. És az ember kiszakadt az Istenből, kiszakadt az egészből, a teljességből amúgy is. És ezért szoktuk mondani, hogy nem egyszerűen a radírlopás, vagy a káromkodás a bűn, azok vétkek, hogy így mondjam, azok ilyen napi, hétköznapi vétkek, a nagy bűnnek a következményei, hogy Isten nélkül élünk. Tehát ezt nevezzük bűnnek, amikor valaki nincs kontaktban, kapcsolatban a forrással, és nem a rendeltetésének, vagy teremtettségének megfelelően él. Nem tökéletes példa, de gondoljunk a locsoló tömlőre, amit kiviszünk ilyenkor tavasszal a kamrából, és rácsatlakoztatjuk a csapra, és az a víz átmossa, kiviszi belőle a pókokat, a szennyeződést, és akkor rendeltetésének megfelelően működik az a slag. Tehát megtisztul lényegében, és betölti a hivatását. És ezért fáj nekünk, amikor látjuk az új nemzedéket, fiatalokat, vagy akár időseket is, amikor arra használja a testét, energiáját, pénzét, bármi, ami káros, ami tönkre teszi őt, és sok-sok minden bűnné válhat, amire nincsen törvényes, tehát nincs, a világi törvény nem beszél erről. Tehát az egészből, az egészségből való kiszakadás állapotát nevezzük bűnnek. És ahogyan a beszélgetésünkben már megállapítottuk, hogy az ember ezt a kapcsolatot nem tudja saját maga megoldani és rendbe hozni. Ezért kegyelem által, tehát Isten megkegyelmez rajtunk, eldöntötte ő döntött. Tehát ezt is szokták mondani a hívők, hogy én döntöttem Isten mellett. Nem, ő döntött mellettünk, ő mondta ki, hogy kegyelmezni akarok. És irgalmazni akarok az emberen. De a bűnt el kell tüntetni valahogy Isten és az ember között, mert ez az, ami eltávolít minket ugye az Istentől. A Bibliában ezt olvassuk, hogy a ti bűneitek azok, amelyek távol tartanak titeket Istenetektől, és ezt az akadályt Krisztus lényegében magára veszi. Tehát magára veszi a mi bűneinket, és bűneinknek a büntetését is. És Luther megint csak, ugye hivatkozzunk rá, beszélt arról a csodálatos és szent cseréről. És ez annyit jelent, hogy mi odaadjuk Krisztusnak a mi bűneinket, egyébként érdemes is, mert nem bírjuk hordani és hordozni, nyomasztanak minket, rátesszük tulajdonképpen az Isten bárányára, akiről beszélt Keresztelő János is, hogy na ő az Isten bárány, aki hordozza, viseli a világ bűneit, és ő meg cserébe adja az ő maga szépségét, szentségét, tisztaságát, jóságát, és így lehetünk mi Krisztusban, Krisztus által Isten fiai. És Isten, az Atya már úgy néz ránk, mintha Krisztusra nézne, mert megtörtént ez a csere. Tehát ez egy csodálatos, tulajdonképpen misztika, titokzatos ajándék a mi életünknek, hitünknek, de az evangéliumi kereszténység ezt így látja, hogy Isten maga az, aki lépett, és a bűneink büntetését magára. Hát ez egyébként ez sem túl nehéz elképzelni földi fantáziánkkal sem, mert hát aki nagyon szereti a másikat, mondjuk egy édesanya a gyermekét meg. Hát látunk erre példákat, hogy adják egymásért az életüket az emberek. Hát most emlékeztünk a szabadságharcra, akár a magyar történelem folyamán sok ilyenre, és emberek, magyar emberek százai, ezrei adták az életüket például a hazájukért, de ez annyiban más, hogy itt Krisztus, mint ártatlan, mint tökéletes Isten fiú adta az életét a bűnösökért.
Egy záró kérdés. Mit jelent 2017-ben az ember számára a kegyelem? Mi a kegyelem? Az is kegyelem, hogy még itt vagyunk?
Ha engem kérdezel, és engem kérdeztél, én erre azt mondom, hogy minden, de nekem olyan a kegyelem, mint az oxigén, a levegő. Tehát példa az is, amit az, hogy még itt vagyok. Ez imádságban is szoktam mondani Istennek, hogy köszönöm, hogy még itt vagyok, hogy még lábra állhattam, még kapok lehetőséget, esélyt, sanszot, hogy az Isten jóságából élek lényegében. És hogyha elbukdácsoljuk a dolgainkat, vagy elesünk, akkor is tudom, hogy az Isten jó, az Isten a javamat akarja, és alig-alig várja, hogy irgalmazhasson és könyörülhessen. Szoktam mondani törvényeskedő keresztényeknek, hogy Istenre ne úgy gondoljanak, aki azon gondolkodik, hogy kit hogy lehetne elkárhoztatni, hanem hogy kit hogyan tudna megmenteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, kedves hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is mindenkinek szép napot, sok áldást kívánunk. Sziasztok!